Kedves táborozók, mielőtt a mai témánkra rátérnénk, pontosabban mielőtt megnevezném a mai témánkat, egy történetet szeretnék elmesélni, igen röviden. Ez a történet a dél-amerikai Motilon indiánoknak egy népmeséje. Nagyon csak címszavakban mondom el, tényleg néhány mondatban. A történetet azt teszi érdekessé, hogy ez volt az a kis mese, amelyen keresztül egy misszionárius, akinek én a könyvében olvastam ezt a történetet, utat talált ezeknek az indiánoknak a lelkéhez, és Krisztust, az üdvözítőt ezen a mesén keresztül tudta számukra bemutatni. A történet a hangyává lett indiánról szól. Egy indiánról, aki addig szemlélte, addig figyelte a hangyák életét, ahogy nyüzsögnek a bolyban, hogy valamiért megsajnálta őket, pontosan már nem emlékszem erre, hogy miért is, hogy miről szólt a fáma, hogy miért voltak számára annyira szánalomra méltók, de tény, hogy segíteni szeretett volna a hangyákon, mert úgy látta, hogy csak nyüzsögnek, csak sürögnek, forognak, de nincs igazi célja és értelme az életüknek. És ezért úgy gondolta, hogy el fogja magyarázni a hangyáknak azt, hogy mi az élet értelme. És prédikálni kezdett nekik. De a hangyák nem hallgattak rá, továbbra is sürögtek, forogtak, végezték a maguk munkáját. És ez az indián egyre inkább kétségbe esett. Amíg végül rájött, hogy hát nem tud ilyen formában kapcsolatot teremteni velük, és ezért az isteneihez fordult segítségért, és azt kérte az istenektől, hogy tegyék őt is olyan kicsivé egyé a hangyák közül, hogy hát, ha úgy meg tudja szólítani őket, és hát, ha rajtuk keresztül hát valahogy a szívükhöz tudna szólni. Valószínűleg van valami tanulsága a történetnek, amire én most nem emlékszem. Ezt az egyetlen motívumot akartam kiemelni belőle. Ugyanis ez a misszionárius, aki éveket töltött az indiánok között, annélkül, hogy igazából áttörést ért volna el az ő hát magával hozott igazságával, az evangéliummal, amikor meghallotta ezt a mesét, akkor ezt a történetet használta fel arra, hogy az indiánok előtt bemutassa Krisztust. És amikor felidézte ezt a történetet, és elmondta nekik, amit az indiánok nagyon jól ismertek, akkor csak ennyit mondott, hogy Isten emberré lett. És amikor ezt a mondatot az indiánok meghallották, akkor az egész törzs hangos zokogásban tört ki. Számomra ez a történet azért megragadó, mert ha most én azt mondom, hogy Isten emberré lett, akkor egy olyan dolgot mondok ki, amit minden karácsonykor hallunk. Szóval majdnem, hogy az anyatejjel szívtuk magunkba a karácsonyi történettel az emberré lett Isten képét, gondolatát, és bennünket távolról sem rendít meg annyira, mint amennyire a Motilon indiánokat ezt megrendítette. A történetben az a megrendítő számunkra szerintem, hogy amikor bizonyos emberek még soha életükben nem hallottak Krisztusról, nem hallottak a születésének a történetéről, akkor ilyen elemi erővel ragadja meg őket az a gondolat, hogy az Isten leszállt a saját teremtményei közé, hogy egy legyen közülük. Én úgy gondolom, hogy ez a mondat, hogy Isten emberré lett, az a megváltásunknak a legmélyebb titkát rejti magában. A ma esti témánknak a címe, az alapigéje a Római Levél 8. fejezetének a 3. verse, amiben ez a gondolat szerepel, hogy az Isten az ő fiát elbocsátotta bűntestének hasonlatosságában. Szeretném felolvasni a teljes igeverset, amelyet hát elemezni szeretnénk ma este. A Római Levél 8. fejezetének a 3. verse a leggyakoribb kiadású és tördelésű Bibliában, az Új Szövetség 185. oldalán található. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában és a bűn miatt kárhoztatta a bűnt a testben. Ez lenne tehát az a gondolat, amivel megismerkedünk, és valóban az ember megváltásának a legmélyebb titkát keressük ezekben a sorokban, bár itt rögtön előjáróban meg kell jegyeznem, hogy a római levélből egy igeversről beszélni rendkívül nehéz, ugyanis a római levél egy gigantikus gondolatmenet, legalábbis a 8. fejezet közepéig szinte egyszerre kellene elolvasnunk, és egyszerre kellene beszélnünk róla, ami természetesen lehetetlen. Ugye így kiragadva ez az egy mondat nem sokat mond, muszáj valamennyire felidéznünk azt, hogy milyen előzmények után mondja ki Pál apostol ezeket az igazságokat. A római levél első 7 fejezete talán most nagyon durva leegyszerűsítéssel összefoglalható abban az egy mondatban, hogy minden ember vétkes, minden ember kárhozatra és ítéletre méltó a bűnei miatt, függetlenül attól, hogy milyen élethelyzetben van. Ugye Pál a zsidókra és a pogányokra tér ki, itt a zsidókra, akik ismerik az Isten kinyilatkoztatott akaratát, és a pogányokra, akik nem ismerik azt, de külön-külön elemzi és külön-külön bizonyítja, hogy az Isten ítélete alatt vannak a bűneik miatt mindannyian, a pogányok azért, mert a lelkiismeretük ellenében cselekszenek, és a lelkiismeretük meg tudja mondani nekik a jó és a rossz közötti különbséget, ebben segítséget tud nyújtani. A zsidók pedig minél inkább ismerik az Isten akaratát, annál inkább megítéltetnek az Isten törvényétől, amennyiben áthágták azt, már pedig áthágták azt, hisz minden ember bűnös, egyetlen igaz ember sincs ezen a földön. Odáig jut a gondolatmenetben, hogy a 7. fejezetre már a saját tapasztalatából, a saját életéből merítve leírja, különösen a 7. fejezet második felében, azt a talán a mi számunkra és a legtöbbünk számára kínosan ismerős életállapotot, amikor az embert megragadja az Isten beszéde, amikor gyönyörködni kezd az Isten törvényének az igazságában. Amikor az ember felismeri, felfogja azt, hogy igen, úgy kell élni, ahogyan azt az Isten a Szentírás lapjain kinyilatkoztatta, és a szívében őszinte vágy ébred arra, hogy valóban kövesse azt az életet, azt a magasabb rendű életet, azt a csodálatos erkölcsiséget, amelyet az Isten beszédéből megismert. És ebben az állapotban az ember, amikor törekszik a jóra, és szeretné az Istennek való engedelmességet követni, azzal kell, hogy szembesüljön, hogy valami különös hatalom tartja a rabságában, mint hogyha a bűn belenne írva a tagjaiba, vagy ahogy ma mondanánk, a génjeibe. A bűn egyszerűen rabságban tartja az embert, és hiába szeretne, nem tud jót cselekedni. És a végén eljut addig a kétségbe esett felkiáltásig, hogy a római levél 7. fejezetének a 24. verse szerint így hangzik: ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem halálnak testéből. Mert nem tud megbékélni ezzel az állapottal. Nem tud beletörődni abba, hogy a szíve vágya, az az élet, amelyet élni szeretne, elérhetetlen számára, mert egyszerűen az emberi természete nem engedi azt, hogy a teljes igazságot cselekedje, amit az elméjével már felismert. Ugye, ez a leírás, ez a gondolat, azt a gondolatmenetet koronázza be tehát, amely arról szól, hogy az ember vétkes, az ember bűnnek eladott állapotban van, és semmit sem tehet önmaga a helyzetének a javításáért. A római levél 7. fejezete az ember és a törvény viszonyáról szól, és ezt olyan módon mutatja be, az ember megértheti az Isten törvényét, értelmileg felfoghatja, világossá válhat számára, de nem követheti azt, mert az emberben nincs olyan erő, amely képes lenne ellenállni a bűn genetikailag kódolt törvényének. Olyan törvényként mutatja be a bűnt a római levélben Pál, mint amely a természeti törvényeknek a kérlelhetetlenségével hat. Olyan törvényt képzeljünk el, mint amilyen a gravitáció törvénye, amely alól nincs kibúvó, ami mindenkire egyformán érvényes ezen a földön, és ahogy repülni nem tudunk mi emberek, vagy ahogy vízen járni nem tudunk a magunk erejéből, úgy nem tudunk a bűn fogságából sem a magunk erejéből szabadulni. Egyébként nem csak Pál apostol teológiájának része ez, Jézus Krisztus is beszélt erről, egy nagyon határozott és kemény kijelentést tett egy alkalommal a tanítványok előtt, amikor éppen hát elbocsátott valakit, és a tanítványok megkérdezték, megbotránkozva, hogy mester, hát ha ő nem üdvözülhet, akkor kicsoda? Jézus azt mondta, hogy embereknél ez lehetetlen, tudnilik az üdvösség. Az emberek számára elérhetetlen, lehetetlen. Igaz, hogy aztán folytatta ezt a gondolatot, de most erre még nem térnék ki. Egyelőre ezzel barátkozzunk meg, ezzel a nagyon kategórikus, kemény és kérlelhetetlen Jézusi kijelentéssel. Az üdvösség az ember számára lehetetlen. Hogy az Ószövetség egy híres hasonlatban fejezi ki ugyanezt, amikor azt mondja, egy ilyen költői kérdést feltéve, hogy vajon megváltoztathatja a bőrét a szerecsen, vagy a párduc az ő foltosságát. Úgy cselekedhettek ti is jót, akik megszoktátok a gonoszt. Ez érvényes az egész emberiségre. Annyi esélyünk van a saját jellemünkön egy árnyalatnyit is javítani, mint a szerecsennek a bőre színét, vagy a párducnak a foltosságát megváltoztatni. Ugye, ahogy nem tudunk sötétebb vagy világosabb bőrűek lenni a tulajdon akaratunkkal, úgy nem tudunk mit kezdeni a bennünk lévő bűnnel. Lehet, hogy tudjuk fegyelmezni magunkat, lehet, hogy önfegyelmet tudunk gyakorolni bizonyos kérdésekben ideig, óráig. Elképzelhető, hogy bizonyos rossz szokásokat az akaraterünk segítségével leküzdünk, de egy valami nem képzelhető el, hogy a szívünk mélyén lakozó bűnt, az önzésnek a gyökerét sikerüljön a magunk erejéből, a saját szívünkből kiirtani. Ez egy patthelyzet, amit a Biblia elénk tár. Azt mondja ki egyrészt, hogy az üdvösség feltétele az Isten törvényének az elfogadása és betöltése. Hiszen az örök élet az Isten örök, változhatatlan, szent és igaz törvénye alapján működik. És ugyanakkor az ige azt is kimondja, hogy a törvény, bár bemutatja az Isten jellemét és hűségesen tükrözi azt, a törvény bár megítéli a bűnt, de egy valamire nem képes, nem képes arra, hogy megszabadítson tőle. Ami a törvénynek lehetetlen volt, mondja Pál apostol a Róma 8:3-ban, mivel hogy erőtlen volt a test miatt. A törvény nem volt képes arra, tehetetlen volt arra nézve, hogy az embert a bűnből megszabadítsa. Isten azonban nem hagyott bennünket ebben a kilátástalan és reménytelen helyzetben, és a versnek a további részei azt tárják fel, hogy az Isten milyen szabadítást készített ebben a lehetetlen, ebben a reménytelen, kilátástalan állapotban vergődő ember számára. Így olvassuk tovább, az Isten az ő fiát elbocsátván. Itt is szeretnék megállni, mert ez tulajdonképpen egy hosszabb mondatnak csak egy része, amin általában így át szoktunk futni. Én azt hiszem, hogy érdemes egy pillanatra megállni és elgondolkozni azon a kijelentésen, hogy Isten elbocsátotta az ő fiát az emberért. És hogy Krisztus mit tett, hogyan jött el erre a földre, mi által, hogyan lett ő megváltójává az emberiségnek, erre kitérünk majd. Na most egyelőre csak ezen az egy gondolaton időzzünk el egy pillanatig. Az emberért, a lázadó, bűnös teremtmények érdekében Isten elbocsátotta az ő fiát. Ez is olyan gondolat, amit talán már sokszor hallottunk. De szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez egyáltalán nem kézenfekvő dolog. Isten megteremtette az embert, és az ember, pontosan nem tudjuk, hogy mennyi időn belül, de nagyon záros határidőn belül fellázadt az Isten ellen. Isten életet adott, és elmondta azt is, hogy mik az örök életnek a feltételei. Isten pedig, az ember pedig úgy gondolta, hogy ő felülbírálja Istennek ezt a kinyilatkoztatott törvényét, és a maga útján kezdett járni. A teremtő részéről mi lett volna a kézenfekvő megoldás ebben a helyzetben? Én úgy gondolom, hogy a kézenfekvő az lett volna, hogyha Isten ugyanazzal a teremtői szóval, amelyel megteremtette, eltörli az embert a föld színéről, és egy új világot teremt benne új teremtményekkel, vagy hát csinál, ami neki jól esik, vagy amit jónak lát, hiszen a teremtő Istenről van szó. És az ember még csak rossz néven sem vehette volna ezt. Egyébként, hogy mennyire kilátásba volt helyezve ez az ítélet, az jelzi az, hogy végül is Ádámon és Éván nem az következett be, amit az Isten előre megmondott. Az Isten ugyanis azt mondta, hogy itt talán mindenki emlékszik a Biblia első lapjairól erre a kijelentésre, az Isten, amikor figyelmeztette az embert a bűneset veszélyeire, tehát a bűnnek a veszélyeire, akkor azt mondta neki, hogy amely napon eszel arról a bizonyos tiltott fáról, meghalsz. Ugye Ádámnak és Évának elvben ugyanazon a napon kellett volna meghalnia, amikor vétkeztek, és az Isten türelmi időt adott neki és kegyelmet, az már külön az Isten kegyelmes döntése volt, felfüggesztette ezt az ítéletet, ezáltal lehetővé tette azt, hogy az emberiség elszaporodjon, és ezáltal tulajdonképpen Isten ezzel a kegyelmi döntéssel azt a helyzetet idézte elő közvetve, amelyben mi magunk is vagyunk, a bűnvilágának ezt az állapotát, amit mindannyian ismerünk a saját bőrünkön is. Vajon miért tette ezt Isten? Joggal merül fel ez a kérdés. Mennyivel egyszerűbb lett volna mindent nulláról kezdeni? Olyan kérdés ez, amire igazából kielőgítő választ én nem tudok adni, szerintem más sem, mert igazából azt kéne megkérdeznünk itt, hogy miért olyan elkötelezett a mindenható Isten irántunk. Mit szeret Isten az emberen? Mi szeretni való van rajtunk? Én nem tudom, megmondom őszintén, az Isten helyébe képzelve magam már, amennyire ez egy ember számára lehetséges, végképp nem értem ezt. Az Isten valamiért szerette az embert, méghozzá önmagánál jobban szerette. Az egyszülött fiút nem sajnálta elbocsátani és halálra adni azért, hogy a teremtményeit megmentse. Az egyszülött fiú más viszonyban van az atyával, mint a teremtmények vannak a teremtőjükkel. Sokkal közelebbi, sokkal szorosabb, sokkal szeretetteljesebb ez a viszony. De mégis Isten elküldte őt, mert nem volt túl drága ez az ár azért, hogy az embert megmentse. Ez felfoghatatlan. Más helyeken a Szentírás olyan hasonlatokat használ, hogy mi olyan viszonyban vagyunk a teremtőnkkel, mint az agyag a fazekassal. A fazekas formálja az agyagot, a teremtő pedig tesz az anyaggal, tesz a teremtményeivel azt, amit jónak lát. És még csak rossz néven sem vehetjük tőle, hogy azt tesz velünk, amit akar, hiszen ő az alkotónk. Egy helyen azt mondja a Szentírás, hogy jaj annak, aki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel. Az agyag nem kéri számon a fazekast, és nem kérdezi meg tőle, hogy mit csinálsz. Nincs hozzá joga. És Isten mégis megtette ezt, Isten hatalmas áldozatot vállalt az emberért, olyan, mintha a fazekas életét adná az agyagért. De van ennek értelme? Látszólag nincs, de az Istennél valahol mégiscsak van. Valamiért elkötelezett az Isten felénk. A római levélnek van egy párhuzamos levele, a Pál apostol hasonló gondolatokat fejt ki a Galácia beliekhez írt levélben. Ott a 4. fejezet 4. versében egészen hasonló kifejezést találunk, és érdemes is fellapoznunk ezt a levelet. Hát a Galata levél 4. fejezetének a 4. verse nálam a 223. oldalon a következőket mondja. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett. Milyen különös. A Szent Háromság egyik személyéről azt mondja az írás, hogy az Isten kibocsátotta őt, aki asszonytól lett. Nem eredendően, hiszen Krisztusnak, ugye tudjuk a Szentírásból, hogy Krisztus nem akkor kezdte az életét, amikor Betlehemben megszületett. Az öröktől fogva létező fiú. Az Istenség egyik személye lett testé, lett emberré, szállt le az emberek közé akkor, amikor ő asszonytól lett, amikor törvény alatt lett, hogy ez mit jelent, majd arra is kitérünk. Először arról szeretnék szólni, hogy vajon mit értsünk ez alatt, hogy Krisztus asszonytól lett, és mi a jelentősége ennek számunkra. Itt megint ezt a bizonyos karácsonyi történetet kell felidéznünk, mert annyi összefüggésben és annyi sokszor ilyen naív, meseszerű elemekkel körítve, bizonyára már nagyon sokszor hallottunk, hogy magunk is olvastuk a Bibliából. Igen, az Isten fia asszonytól lett emberré. Vajon miért? Olyan kézenfekvőnek tűnik ez a kérdés. Mégsem igazán teszik fel, legalábbis én még sohasem hallottam így karácsonykor feltenni azt a kérdést, mondjuk televízióban vagy máshol, ahol ez a történet felbukkan. Miért kellett Jézusnak emberként megszületnie? Vajon nem tudott volna ő másképpen eljönni erre a földre? Nem tudott volna megjelenni ezen a földön? Nem tudott volna rangrejtve a földön járni a tanításait, a gyógyító munkáját, az egész földi küldetését anélkül elvégezni, hogy ő emberként megszületett volna ezen a földön? Ha figyelmesen olvassuk az Ószövetséget, akkor az Ószövetség számos helyén találkozhatunk Jézus Krisztussal, amint rangrejtve járt ezen a földön. Hogy ott nem nevezi Jézus Krisztusnak az Ószövetség, de a szövegösszefüggés több helyen rávilágít. Jézus járt ezen a földön a betlehemi születése előtt. Beszélt Ábrahámmal. Alkudozott vele Szodoma lakóinak a sorsa felől. Találkozott Gedeonnal. Beszélt Mózessel a csipkebokorban. Miért volt szükség arra, hogy most valami egészen különleges módon jöjjön el? Hogy megszülessen emberként egy asszony méhében. Jézus születésének a körülményei nem szokványosak. A születésének a csodálatos elemeiről sokkal többet hallunk, mint arról a magától értetődőnek tűnő dologról, hogy ő asszonytól született meg. Sokkal inkább abból az irányból szokás megközelíteni ezt a kérdést, hogy ugye Jézusnak nem volt földi apja, hanem a Szentlélektől esett teherbe Mária, és úgy szülte meg Jézust. És hogy miért volt erre szükség, ugye, hogy ő neki ne legyen földi apja, hanem a Szentlélektől szülessen meg. Én azt hiszem, ez a könnyebbik oldala a kérdésnek, ez könnyű megválaszolni. Jézusnak azért nem lehetett földi apja, mert hogyha földi apja is lett volna, akkor egy új személyiség lett volna, egy új lény. Viszont az Isten fiának, az Istenség egyik személyének kellett megszületnie, testé lennie, emberré lennie. Tehát nyilvánvaló, hogy valahonnan ezt a személyiséget hoznia kellett magával a mennyből. Az igazi kérdés az, hogy Máriára miért volt szükség. Miért volt szükség egy emberi közvetítőre? klasszikus régi teológiai tétel szerint, hogy Jézus azért született úgy, ahogy született, hogy az eredendő bűntől, az úgynevezett eredendő bűntől mentes legyen, amikor megszületett. Magyarán, hogy ne örököljön valami olyasmit, ami az embereket általánosan terheli, és ő ilyen szempontból több lehessen, más lehessen, az emberiség felett álló maradhasson. Én azt hiszem, hogy az igazság éppen ennek a fordítottja. Jézus nem azért született Máriától, nem azért született ilyen módon, hogy ne örököljön valamit, hanem éppen ellenkezőleg azért, hogy örököljön valamit. Az, hogy ő asszonytól lett, annak hatalmas jelentősége van, mert Jézus ezáltal, hogy egy, kérem senki ne botránkozzon meg, hogy egy bűnös asszonytól, ugye a bűnös emberiség egy képviselőjétől Krisztus megszületett, ezáltal Krisztus részesévé lett az egyetemes emberi örökségnek. Ez az, amiről Pál apostol a Római Levél 8. fejezetének a 3. versében így ír, hogy ő bűn testének hasonlatosságában született meg. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus nem csak a külső formája szerint lett emberré. Nem olyan módon lett emberré, hogy mint egy inkognitóban rangrejtve járt az emberek között. Ő valóságosan emberré lett, és amikor valóságosan emberré lett, akkor örökölte, és ezáltal magára vette mindazt, ami az emberi létnek a jellegzetessége, vagyis a szív mélyén lakozó törvényt, a bűnnek eladott állapotot, a törvény alatt, vagyis a törvény az Isten törvényének a kárhoztatása, az ítélete alatt lévő állapotot. A bűn, mint törvény, ugye nem a bűnt, mint felelős cselekedetről beszélek most, hanem a bűnről, mint törvényszerűségről, mint hajlamról, amely öröklődik, és amely benne van az emberben születésétől fogva, és az ember ugye szinte az eszmélésétől, az öntudatra ébredésétől fogva egészen kisgyermekkorban követi már el az első tudatos bűneit és önző cselekedeteit. Ami szintén igazolja azt, hogy nem az ártatlan kisdedek sem annyira ártatlanok, mint ahogy gondoljuk. Természetesen ártatlanok, mert nem felelősek, de abban az értelemben nem, hogy teljesen mentesek lennének minden fogyatkozástól, minden rosszra való hajlamtól. Az embernek maga felé hajlik a keze, már egészen kicsin gyermekkorától fogva, mert az önzésre, a magunknak kedvezésre való hajlam már születésünktől kódolva van bennünk, és ez öröklődik. Jézus Krisztus édesanyjától ezt a bizonyos bűnre hajlamos emberi természetet örökölte. Bűn testében, bűntestének hasonlatosságában érkezett el. Nem a tudálékosság miatt, de itt egy görög szót kell bevezetnem a köztudatba, ha valaki még nem hallotta, még bár félfüllel úgy hallottam, hogy délután, mintha János is egy kérdésre válaszolva beszélt volna erről. Ez a görög szó a sarx. A görög nyelv ugyanis két szót ismer a test jelölésére. Az egyiket a Szentírás, az újszövetségi Szentírás szó szerinti értelemben szokta használni, a másikat inkább átvitt értelemben. A sarx átvitt értelemben használatos. A szó ma lenne a másik, amely a testet a maga fizikai valójában, mint konstrukciót jelöli. A sarx szónak a használatával, különösen Pál leveleiben akkor találkozunk, amikor a testet ettől a szómától Pál, tehát a fizikai konstrukciótól meg szeretné különböztetni, és valami átvitt értelmű jelentést tulajdonítani neki. A sarx ezt az emberi, gyarló természetet jelöli. Az embernek az ember voltát a maga esendőségében. Az emberi természetet annak bűnre hajló állapotában. Amikor Pál apostol azt mondja, hogy Krisztus bűntestének hasonlatosságában bocsátatott el, akkor ez azt jelenti, hogy ebben a sarxban jött el, abban, amely az édesanyjában is megvolt természetesen, hiszen ő is örökölte a szüleitől, a nagyszüleitől, az őseitől, és Krisztus, amikor megszületett, magára vette ezt az emberi örökséget. Halatlan igazság ez, és nagyon sok minden következik ebből. Többek között az következik, hogy az ember megváltása Isten fiának a megaláztatása árán mehetett csak végbe. Gondoljuk bele, hogy mi minden következik ebből. Isten fia megaláztatásának, vagy megalázkodásának, inkább így mondom, hiszen önként vállalta ezt, legalább 4 különböző fázisát, lépcsőfokát különíthetjük el. Ez az, amiről valaki egyszer azt írta, hogy Krisztus egyre lejjebb és lejjebb szállt megalázottságában, míg végül már nem volt nagyobb mélység, amit elérhetett volna. Miről is van szó? Először is emberré lett. Ha Krisztus tökéletes emberré lett volna, olyanná, mint Ádám, ahogy az Isten kezéből kikerült, még a bűneset előtt, ez is hallatlan megalázkodás lett volna a teremtő részéről. Gondoljunk csak bele. A teremtmény a saját, a a teremtő a saját teremtményeinek az egyikévé vált volna. Nem hatalmas dolog ez? A fazekas azonosul az agyaggal. Az ember a hangyával. És mi mindig csak nagyon távoli hasonlatokat mondtunk, hiszen én úgy gondolom, hogy a hangya közelebb van az emberhez, mint Isten, mint ember az Istenhez. Hiszen teremtmény mind a kettő. Hatalmas dolog lett volna Isten részéről ez is, ha ennyit megtesz. De Krisztus nem állt meg itt, hanem ezen belül is mi hozzánk lett hasonlóvá. Nem Ádámhoz, a tökéletes emberhez, ahogy az Isten megalkotta őt, hanem Ábrahám magvához, ugye, ahogy az ige fogalmaz, azokhoz az emberekhez lett hasonlóvá, azoknak a természetét vette magára, akiket akkor már évezredek óta fertőzött és rontott nemzedékről nemzedékre egyre inkább a bűn. És ezt a hajlandóságot, ezt a hajlamot, ezt a terhes genetikai örökséget Krisztus felvállalta és magára vette. És még ez sem volt elég, a következő lépés az volt, amikor a Getsemáné kertjében, vagy az ige fogalmaz bűnné lett értünk Krisztus, vagyis ugye ő, aki egész életében küzdött ezzel a bűnre való hajlammal, amely bennünk is megvan, de tudatos vétket soha nem követett el, sohasem vétkezett, sohasem hágta át az Isten törvényét, sem tudva, sem tudatlanul, ő felvállalta a mi bűneinknek a terhét, az emberiség összes bűnének a terhét magára vette a Getsemáné kertjében. Akit nem terhelt semmi, őt az Isten bűnné tette értünk, és megterheltetett a mások vétkeivel. És az utolsó fázis a Golgota maga, amikor Jézus azt is felvállalta mindezek után, hogy meghaljon az emberek helyett a kereszten. Azt hiszem, hogy felfoghatatlan, logikailag próbáljuk követni, de nem igazán fogható fel a mi emberi értelmünkkel az, hogy mi mindent vállalt Krisztus azért, hogy megmentse azokat a teremtményeket, akiket ő maga teremtett, és akiket egy szóval, egy szavával eltörölhetett volna, és rövidre zárhatta volna ezt az egész bűnkérdést mindjárt a legelején. Ebből a négy fokozatból, amit elmondtam, most a másodikról szeretnék bővebben szólni, hiszen ez a ma esti témánk. Mit jelent az, hogy Krisztus, amikor emberré lett, akkor mi hozzánk hasonló emberré lett? Olyanná lett, amilyenek mi vagyunk, és nem olyanná, amilyennek lennünk kellene, vagy amilyenek lettünk volna akkor, hogyha nem esünk bűnbe. Ebből az következik, hogy Jézus Krisztus, mint minden ember, gyenge volt ahhoz, hogy a törvénynek engedelmeskedjék. Azt mondtuk, hogy az emberi természet számára lehetetlen az Isten törvényének a betöltése. Ha Krisztus ebben az emberi természetben jött el, akkor ebből logikusan az következik, hogy az ő számára is, mint ember számára lehetetlen volt az Isten törvényének a betöltése. Mert ő rá is igaz ez a törvény, amit Pál kimondott a Róma 8.3-ban, hogy a törvény erőtlen, a törvény tehetetlen az emberi természet miatt. Az Isten törvénye nem tudja az emberből. A negyedik fejezet második és harmadik versét először. Itt valami egészen különleges megállapításra találhatunk. Ez az ige 282. oldalon található nálam. Tehát János első levele, negyedik fejezet, második, harmadik vers így hangzik. Erről ismerjétek meg az Isten lelkét. Valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van, és valamely lélek nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől. Eddig olvasom csak. Azt mondja János apostol, hogy ez a kérdés, hogy ki volt Krisztus akkor, amikor megjelent ezen a földön. Testben, tehát szarxban, bűnrehajló emberi természetben megjelent messiás volt-e, vagy sem. Ez a kérdés kulcskérdés annak eldöntésében, hogy egy tanító, vagy egy tanítás, egy próféta, egy hitvallás az Istentől származik-e, vagy sem. Az Isten lelke, amikor megnyilatkozik valakinek a beszédén, a tanításán keresztül, akkor abban mutatkozik meg, hogy Krisztus szarxban megjelent Krisztusnak vallja, emberré lett Istennek vallja őt. Vízválasztó. Ez a kérdés, mondja János apostol. Hogy közelítsük meg más oldalról, ugyanezt a kérdést, a zsidókhoz írt levelet lapozzuk fel egy pillanatra, Pál apostol levelei közül az utolsót. A zsidókhoz írt levél 5. fejezetéből a 7., 8. és 9. verset olvasom fel, 260. oldal, ha valaki így könnyebben megtalálja. Tehát Zsidók 5, 7. verstől. Aki, tudnélik Krisztus, az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Erről külön lehetne egy órát tartani, akár többet is, erről a néhány mondatról. Csak pár gondolatot hadd emeljek ki ebből. Azt mondja itt Krisztusról az ige, hogy ő úgy járult ahhoz könyörgés, hitküzdelmek, könyhullatás közepette, aki képes megszabadítani őt a halálból. Krisztus a halál alatt volt, a halál ítélete alatt volt, a halál állapotában volt ezek szerint. Úgy kellett megszabadulnia a halálból, a mindenható Isten segítségével. Igen, asszonytól lett, törvény alatt lett, mondja máshelyen az írás. Tökéletességre jutott, mondja az ige. Krisztus megküzdött a tökéletességért. Nem volt magától értetődő, hogy ő emberként tökéletes legyen. Ő tökéletességre jutott. Vagy a harmadik gondolat, megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet. Krisztusnak, mint Isten fiának magától értetődő volt, hogy engedelmes az Istennek. De Krisztusnak, mint embernek ez nem volt magától értetődő. Neki tanulnia kellett ezt. Azt hiszem, ennyi talán elég. A beszélgetésben vissza lehet térni esetleg erre a gondolatra. Ennyi bevezetésül elég ahhoz, hogy feltegyük a leglényegesebb kérdést Jézussal kapcsolatban. Ha mindez így volt, ha hozzánk hasonló ember volt, ha ugyanazok a terheltségek jellemezték, ha ugyanazok kötötték gúzsba őt, mint ami bennünket is, hogy lehetséges az, hogy Jézus sohasem vétkezett? Ha mi is azt keressük, hogy hogyan tudnánk a bűnfogságából szabadulni, ha ismerjük a Római Levél 7. fejezetében leírt tapasztalatot, hogy vágyakoznánk az Isten igazságára, de újra és újra elbukunk, mert valami erősebb hatalom tart fogságában bennünket, akkor logikus a kérdés, hogy csinálta Krisztus? Hogy lehet, hogy ő igaz maradt ebben a testben, ebben a természetben, amely bennünket újra és újra elbuktat? Mi volt Jézus Krisztusnak a titka? Hogyha visszatérünk egy pillanatra a 8. fejezethez, tehát a Római Levél 8. fejezetéhez, az utolsó gondolat, amit még eddig nem olvastunk fel ebből az ige versből, a 3. versből, azt, hogy igen, elküldte Isten az ő fiát bűntestének hasonlatosságában és a bűn miatt, és ő kárhoztatta a bűnt a testben. Vagyis a testében benne volt a bűn, de kárhoztatta a bűnt, mert nem engedett neki. Megszégyenítette a bűnt önmagában. Mert a bűn, bár jelen volt benne, nem mint bűnre való hajlam, tehát a bűn, mint törvény, sose értsük ezt félre, tehát nem arról van szó, hogy Krisztusban úgy lett volna jelen a bűn, mint ahogy bennünk jelen van, de jelen volt az a terheltség, ez a hajlam, ami bennünk is, de ő kárhoztatta a bűnt, megszégyenítette a bűnt. Soha egy gondolat árnyalatával sem, a cselekedeteivel egy jótányit, egy pontocskányit nem engedett soha a kísértéseknek és a bűnös természet késztetéseinek. Sohasem vált ez benne tudatos cselekedetekké. Kísértésként volt jelen a lelkében, de sohasem vétkezett. Mi lehetett Jézus Krisztusnak a titka? Ne keressük, elárulom. Jézus Krisztus titka abban rejlett, hogy ő nem szűnt meg Isten lenni akkor, amikor emberré lett. Olyan, mintha most ellent mondanék a fél órával ezelőtti önmagamnak, szó sincs erről. Nem is képzelhető el, hogy Krisztus megszűnt volna Isten lenni. Ahogy anyai ágon ő teljes értékű, teljes értelemben emberré lett, úgy ő apai ágon teljes értelemben a mindenható Isten egyszülött fia maradt. Ő teljesen isteni személy volt, miközben teljesen emberré is lett egyidejűleg. Isten és ember volt egy személyben, nem fél Isten és fél ember, hanem teljesen Isten és teljesen ember. A személyisége, az énje ugyanaz volt, mint ami földre jövetele előtt. Krisztus emberként jött el a földre, ami leginkább abban mutatkozott meg, nem csak ebben az emberi természetben, hanem abban, hogy egy tudatos választás alapján Krisztus nem nyúlt hozzá az isteni hatalomhoz. Azt szoktuk mondani általában, hogy úgy szoktuk fogalmazni, szerintem kicsit pontatlanul, hogy letette Krisztus az isteni hatalmát. Valójában nem tette le, nem nyúlt hozzá. Könnyű lett volna neki egyszer letenni, mielőtt a földre eljött volna, és aztán ugye, már letette, tehát nem áll rendelkezésre többé. Azonban az, hogy Krisztus letette ezt a hatalmat, az egy napról napra megújuló, újra és újra meghozott és megújított döntés kellett, hogy legyen számára. Krisztus Isten volt, tehát isteni hatalommal rendelkezett. Karnyújtásnyira volt tőle földi élete során is mindig az isteni erő. Bármikor megtehette volna, hogy hozzá folyamodjék. De nem tette meg soha. Ha belegondolunk a megkísértés történetébe, azt láthatjuk, hogy a sátán éppen ebben az irányban kísértette őt. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy a kövek változzanak kenyerekké. Krisztus nem nyúlt hozzá ehhez a hatalomhoz. Sohasem használta a maga érdekében, és amikor csodákat követett el, gyógyított, vagy a vihart lecsillapította, vagy a tengeren járt, vagy halottat támasztott fel, ezt nem úgy cselekedte, mint Isten fia, hanem úgy cselekedte, mint hívő ember, aki a mennyei atyában bízik, és az atya hatalmát veszi igénybe ezekhez a csodákhoz. Az isteni természet és az isteni hatalom különbözik, ezt jól látnunk. Krisztusnak isteni természete volt, isteni törvényszerűségek működtek benne az emberiek mellett, azzal egyidejűleg. És isteni hatalma is volt, amely azonban látens volt, amely szunnyadt benne, amelyet nem használt, amihez nem nyúlt hozzá soha. Krisztus emberfia volt, ahogy önmagát nevezte, és ugyanakkor Isten fia is volt, mint ahogy tudjuk is róla. Ez a kettő egyszerre volt igaz. Krisztus és közöttünk legalább két fontos különbség van, amit a Szentírás leszögez. Hogy itt azt mondtuk, hogy bűn testének hasonlatosságában jelent meg, ugye ez az alapigénk. A hasonlatosság egy nagyon alkalmas szó arra, hogy kifejezze a valóságot, ugyanis a hasonlóság egyben jelzi azt is, hogy nem mindenben teljesen ugyanaz. Mi a két legfontosabb különbség Krisztus és akár mi közöttünk, vagy bármelyikünk között? Az egyik, ami szembeötlő, hogy ő tökéletes volt. Erkölcsi értelemben tökéletes, bűntelen és tiszta egész életében. Mi viszont vétkeztünk. És vétkezünk. A másik ilyen különbség Krisztusnak a születésében rejlik, amelyet épp az imént vezettem le, hogy ő isteni személyként, isteni természet birtokában született meg. Amikor megszületett, mielőtt megszületett volna, és az angyal hírul adta Máriának a születését, és elmondta, hogy milyen úton, módon, hogyan fog a messiás megszületni az ő méhéből, akkor az angyal ezt mondta Máriának, hogy ami születik is, szentnek hívatik Isten fiának. Ugye ez különbség. Isten fia szentként született meg erre a világra. Mi nem így születünk. Ő szentnek született, mi nem. Nyilvánvaló, hogy a két dolog között van összefüggés. Krisztus nem vétkezett, mi igen. Ő szentnek született, mi nem születtünk annak. Vajon hogyan működött Jézusban ez a kettősség? Hogyan lehet elképzelni azt, hogy egyetlen személyiségben jelen legyen az isteni, tehát a tökéletes, és az emberi, azaz a gyarló, a tökéletlen. Először is azt kell leszögeznünk itt, hogy Krisztus végtelenül szenvedette miatt a kettősség miatt. Iszonyatos gyötrelem volt számára minden perc, amit ezen a földön eltöltött. Egyszer leplezi csak le önmagát egy önkéntelen felsóhajtásával, éppen akkor, amikor előzőleg mennyei lényekkel találkozott a megdicsőülés hegyén, Mózessel és Illéssel beszélt, angyalok szolgáltak neki és vigasztalták őt, a menny légkörébe került egy rövid időre, és amikor a tanítványaival leszállt a hegyről, akkor a démonok tevékenységével, a többi tanítvány féltékenységével és sértődöttségével, tehetetlenségével és hitetlenségével kellett szembesülnie. És a kontraszt olyan nagy volt, hogy Jézusnak a lelkéből kiszakadt egy vallomás, és vagy egy felsóhajtás inkább, és azt mondta, hogy ó, hitetlen nemzetség, meddig leszek még köztetek, meddig szenvedlek titeket? Nem tűnik egy nagyon udvarias megnyilvánulásnak, de egy kicsit az Isten fiának a küzdelmeibe enged bepillantást. A bűnnel való érintkezés minden egyes pillanata végtelenül megterhelő volt a megváltó számára. Ugyanis ez a két természet, az isteni és az emberi egyidejűleg hatott rá, mind a kettő. És nem azért nem vétkezett ő, mert az isteni természet automatikusan felülírta benne az emberinek a késztetéseit, hanem azért, mert Jézus minden egyes alkalommal, minden egyes napon tudatosan úgy döntött, hogy akaratát az isteni természet késztetéseinek rendeli alá, és nem az emberi akaratának fog engedelmeskedni. Ez is egy folyamatosan fenntartott döntés volt számára. Nem egyszer hozta meg ezt a döntést, hanem napról napra. Éjszakákat virrasztott át imádságban, hogy le tudja küzdeni magában az emberi természetnek a követelő igényét, hogy az isteni természetet segítségül hívja, felülírja magában ezt. Itt is van egy olyan pillanat Jézus életében, amikor egy rövid időre meglátszik, hogy milyen küzdelmet vívhatott Jézus az emberi akarat és az isteni akarat között. Ez a Getsemáné kertben az a bizonyos pillanat Jézus Krisztusnak az imádsága, amikor kimondja, amikor megfogalmazza azt, hogy az ő emberi lénye mit szeretne. Az emberi lénye, amely visszariadt az áldozattól, és azt mondta, hogy atyám, ha lehetséges, mújjék el tőlem ez a pohár. Olyan semmitmondó kis dolognak látszik ez, a tanítványok se figyeltek fel rá, mélyen aludtak, miközben Jézus ezt a küzdelmet vívta. Atyám, ha lehetséges, mújjék el tőlem ez a pohár. Krisztusnak szabadságában állt a keserű poharat visszautasítani. Szabadságában állt önmagát megmenteni a ráváró áldozattól. Olyan valahogy úgy képzelném ezt el, hogy amikor Jézus ezt kimondta, hogy ha lehetséges, mújjék el tőlem ez a pohár, valahogy az egész menny visszafojtotta a lélegzetét. Most mi lesz? Az egész emberiségnek a sorsa a borotva élen táncolt egy pillanatig, mert Krisztusban felemelkedett, felelevenedett az emberi oldal, és megfogalmazta az emberi kívánságát. És ki tudta mondani az emberiség történelmének a legnagyobb hatású mondatát, amely megmentette az egész emberiséget, amikor azt mondta, hogy ne az én akaratom legyen meg mindazonáltal, hanem a tiéd. Ezért ülhetünk most itt, és beszélhetünk erről. Az emberiség és a föld már rég nem létezne, hogyha nem tette volna Jézus hozzá ezt a mondatot az imádságához. Jézus Krisztus egész életére nézve egyébként elmondható az, hogy amíg ő ezen a földön járt, addig minden kockán forgott. Senki nem tudta ezt, senki nem észlelte, senki nem vette észre, senki nem volt tudatában annak, hogy milyen hatalmas tétje van Jézus Krisztus minden egyes napjának. Mindent kockára tett ezzel. A Szent Háromság létezése is kockán forgott. Nem csak az emberiség hát állapota, vagy örök élete, üdvössége. Valóban hatalmas tétje volt annak, hogy Krisztus végig küzdi ezt a küzdelmet, vagy sem. Krisztus azonban győzött, méghozzá úgy, hogy a benne lakozó bűn törvényével nem a saját emberi ereje, hanem az isteni természetben lévő törvény szegült szembe. Azt mondtuk, hogy a bűn olyan értelemben törvény, mint a természeti törvények, mint a gravitáció. Ha elejtek valamit, leesik. És ezzel nem tehetünk semmit. Akármennyire akarom, hogy fennmaradjon. Ha elengedem, nem fog fennmaradni. Az emberi akarat kevés ahhoz, hogy legyőzze a bűnt. A törvény, a bűn törvényének a semlegesítéséhez, a legyőzéséhez, egy legalább olyan erejű, vagy annál nagyobb erejű hatalomra van szükség, egy ellentétes erőre, egy másik törvényre, az isteni léleknek, a törvény erővel működő erejére. Krisztusnak folyamatosan meg kellett aláznia a saját emberi mi voltát ahhoz, hogy győzhessen a bűn késztetései felett. És végezetül szeretném most azt a kérdést feltenni, ami talán mindközül a legfontosabb a mi számunkra személyesen, hogy van-e nekünk valami közünk mindehez? Hogy jövünk mi a képbe? Miért fontos ez a mi megváltásunk szempontjából, akik nem születtünk szentnek? Milyen reménységet nyújt számunkra Jézus Krisztusnak teológiai kifejezéssel élve a testi létele? Tehát az, hogy ő emberré lett, és meg asszonytól lett, és törvény alatt lett, így küzdötte meg a maga hitharcát, és így lett győzedelmessé. Mi közünk van hozzá? Mi a szabadulás reménye ebben a mi számunkra, akik nem a szentek közösségébe tartozunk abban az értelemben, ahogy Krisztus? Szeretném mindjárt leszögezni azt, hogy az evangélium, tehát a jó hír nem abban van, hogy Jézus betöltötte helyettünk a törvényt, ergo nekünk már nem kell. Ez egy nagyon népszerű teológia, már csak azért is, mert leveszi az ember válláról a felelősséget, és azt mondja, hogy ember élje, hogy akarsz, Krisztus igazságot cselekedett, Krisztus emberként igaz életet élt, de úgysem tudod megtenni, az Isten tudja ezt, elnézi a bűneidet, és Krisztus úgy is megtette már, nincs szükség rá. Azt hiszem, hogy aki bántanak a bűnei, és aki a lelke mélyén igazán szabadulásra vágyik, az nem is érné be ezzel az evangéliummal. az evangélium szerencsére sokkal-sokkal mélyebb ennél, valami egészen más, amely a legtisztábban talán Péter apostol második levelében található meg a Szentírásban, utolsó igeként ezt lapozzuk fel. Péter apostol második levelének az első fejezetéből szeretnék egy szakaszt felolvasni. Péter második levele, első fejezet, második, harmadik és negyedik verse, 277. oldal. A következőképpen szól. Megint csak olyan igéről van szó, mi kikeressük, ezt mondom, ami külön megérne egy, akár egy ilyen esti sorozatot egy bibliatáborban, hogy tényleg csak a leglényegére figyeljünk fel. Ezt mondja itt Péter apostol. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében, mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és Isten félelemre való pontosabban, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Jó bonyolult mondat, a lényegét olvasom, a végét még egyszer. Az Isten dicsősége és hatalma által ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk, kikerülvén a romlottságot, mely a kívánságban van a világon. A szív romlottságát, a kívánságokban, az önző indítékokban megmutatkozó bűn kikerülhető. Megszabadulhat tőle az ember az isteni természet ereje által, amelynek részesévé lehet. Ez a Péteri evangéliumnak a lényege. Amiben Jézus Krisztus több volt, mert hiszen több volt, szentnek született, isteni lény volt, több volt, mint mi. Amiben viszont több volt ő, azt felkínálja nekünk. Krisztus részesévé tesz bennünket a saját isteni természetének, amely az ő saját győzelmének a titka volt. Igen, ő győzött, mert isteni személy volt, és isteni erő kísérte az életét. De ezt az erőt, ezt meg akarja osztani velünk. Mi hitáltal megragadhatjuk Krisztus győzelmének a titkát, részesülhetünk az ő erejében, és ezáltal követhetjük őt. Ez a bűntől való szabadulás evangéliumának a rövid lényege. Ha belegondolunk, micsoda örömhír az, hogy az Isten nem pusztán elvárásokat támaszt, nem pusztán egy törvényt ad, és azt mondja, hogy ezt cselekedj és élsz, és ha nem tudod megcselekedni, akkor meghalsz. Márpedig nem tudod megcselekedni, ember, mert a bűn rabságban tart téged. Reménytelenül elveszett állapotban vagy. Pusztulásra kárhoztatott lény vagy. Az Isten nem elvárásokat támaszt, nem követel, hanem valóságosan megszabadít. És hogy Péter apostol írja itt, mindezt az ő isteni ereje viszi véghez, amely mindennel megajándékozott bennünket, ami a győzelemhez szükséges. Az ember semminek sincs híjával. Egyedül az a kérdés, hogy akarja-e. Mert a szabad választás hatalma megadatott az embernek. Ha akarjuk, megragadhatjuk ezt a kinyújtott kezet. Ha akarjuk, részesülhetünk az Isten erejében, az isteni természet törvényszerűségeiben. Ha akarjuk, megküzdhetünk az emberi oldalunkkal úgy, ahogy ezt Krisztus is tette. Ha akarjuk, győzhetünk az ő nyomdokában, aki Isten fia volt, mert Isten bennünket is Jézus Krisztus által az ő fiaivá akar fogadni. Befejezésül egy idézetet szeretnék felolvasni. Ellen Gould White-nak van egy definíciója a hit általi megigazulásról. És amiről eddig beszéltem, ennek a teológiai szakkifejezése az, hogy hit általi megigazulás. Az ember hit által igazzá lesz, olyan módon, olyan úton, amilyen úton a saját cselekedetei révén sohasem lenne az igazság, az Isten törvényének az abszolút igazsága számára elérhető. Mi hát a hit általi megigazulás? Teszi fel Ellen Gould White is a kérdést. A hit általi megigazulás Isten műve, amely az ember minden dicsőségét porba dönti, hogy elvégezze érte azt, amit neki nem áll hatalmában önmagáért megtennie. Hadd olvassam fel még egyszer. A hit általi megigazulás Isten műve, amely az ember minden dicsőségét porba dönti, hogy elvégezze érte azt, amit neki nem áll hatalmában önmagáért megtennie. abban segítsen az Isten mindannyiunkat, hogy az Isten ezt a hatalmas és diadalmas művet személyesen a mindannyiunk életében elvégezhesse, hogy mi a saját szabad választásunkkal ne legyünk ennek akadályai, ne álljunk az ő munkájának az útjába, hogy végezze el bennünk az ő isteni hatalmával azt, amit mi önmagunkért nem tudunk megtenni, és szabadítson meg bennünket abból a fogságból, amelyben születésünk óta, mint az emberiség közös örökségének részesei vagyunk. Amen.